Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek együttő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, most már itt templomba vezető utunkon rugdalhatjuk a lehulló gesztenyéket, és az a jele ennek, annak a jele, hogy lassanként közeledik az ősz. A nyárnak még ilyen szép, meleg napjai, gyümölcsérlelő napjai ezek, amik körülvesznek, de hát a gyerekek az iskolába járnak, és aztán az otthonnak a jelentősége is megnő, készülődünk a télre, és annak a nyári hónapoknak tapasztalatait, örömeit, emlékeit próbáljuk egymás között úgy megosztani, vagy megbeszélni, elgondolkodni rajtuk. Kicsit fokozott mértékben talán egymásra figyelünk most, amikor ki innen, ki onnan hazatér, és aztán erre a közös családi összefogásra fölkészül, amiben az ősz bevezet bennünket. Az Úristen áldását is kérjük arra, ami így közöttünk történik, kibékülésre, összefogásra, és a közös egymásra találásra. Adj békét, Urunk, nekünk, akik benned bizakodunk, hogy prófétáid igazmondóknak bizonyuljanak, hallgasd meg hűséges néped könyörgéseit. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus elment tanítványaival Fülöp Cezáreájának vidékére. Útközben megkérdezte tanítványait: kinek tartanak engem az emberek? Azok így válaszoltak: némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások valamelyik prófétának. Erre megkérdezte tőlük: hát ti mit mondotok, ki vagyok? Péter válaszolt: te vagy a Messiás. Ekkor Jézus a lelkükre kötötte, hogy ne szóljanak erről senkinek. Ezután arra kezdte tanítani őket, hogy az ember fiának sokat kell szenvednie. A vének, a főpapok meg az írástudók elvetik, megölik, de harmadnapra föltámad. Erről egészen nyíltan beszélt nekik. Erre Péter félrevonta és szemrehányást tett neki. Ám ő hátrafordult, ránézett tanítványaira, és így korholta Pétert: távozz tőlem, Sátán, mert nem Isten szándéka szerint gondolkodol, hanem emberi módon. Ezután összehívta a népet és tanítványait, és így szólt hozzájuk: ha valaki követni akar, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. De aki elveszíti életét, értem, meg az evangéliumért, megmenti azt. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, a mai evangélium ismerős jelenetet idéz föl számunkra, de olyat, amihez újra meg újra érdemes visszatérnünk, mert ha megfontoljuk, akkor váratlan meggondolni valókat kínál mindannyiszor. Érdemes arra figyelnünk, hogy ez a jelenet a Márk evangéliumban nagyon fontos helyen van. A tanítványok, akik itten előkerülnek, már régen együtt vannak Jézussal, és azután most valami ünnepélyes módon intéz hozzájuk Jézus kérdéseket, hogy valahogy összefoglalják az eddigi együttlétüknek a tanulságait, és fölkészüljenek arra, hogy ebben az együttlétükben egy új szakasz kezdődik el. A gyerekek az iskolába járnak, és őnekik is, ugye, hát először magyaráznak a tanárok, aztán pedig kérdezgetik őket, kérdéseket tesznek föl nekik. Emlékeznek-e arra, amit tanultak? Jézusnál is arra gondolnánk, hogy egy idő múltán megkérdezi, hogy na, mit jegyeztetek meg abból, amit idáig hallottatok tőlem? Emlékeztek-e róla, hogy mit mondtam az elvetett magról szóló példabeszédben? Mi is annak a tanúsága, mi annak a mondani valója? Nem ilyesmit kérdez az apostoloktól, hanem valami olyasmit kérdez, amit nem mondott el nekik. Nem azt kell a feleletükkel tanúsítaniuk, hogy jól megtanulták, amit Jézus világosan megfogalmazott, hanem azt kérdezi meg tőlük, hogy kinek tartotok engem. Magáról sose beszélt nekik. A mennyei atyáról beszélt, az Isten országáról beszélt, de hát ha köréje gyűltek, ha ott vannak vele naponta, látják a tetteit, akkor lassanként kell, hogy megértsék azt is, amit maga Jézus sose fogalmazott meg, és legyen valami elképzelésük arról, hogy kicsoda is az, akit ennyire megszerettek, akinek a szolgálatába szegődtek. És akkor Péter érzi ennek a súlyát, hogy nem csak egy iskolás kérdésről van szó, tudod-e, amire tanítottalak, hanem egy hitvallás kérdéséről, hogy ami bennetek megerősödött, az most fogalmazd meg, hogy minek is tartotok engem. És akkor Péter olyan boldogan kimondja ezt a nagyon súlyos szót, mások is nagyra tartanak, de ők csak egy prófétának, mi pedig eljutottunk annak a fölismerésére, hogy alig, hanem te vagy a Messiás, te vagy a Krisztus. És nagyon érdekes, hogy Jézusnak mi a válasza erre. Ugye nem mondja azt, hogy te Péter, hát ez azért sokkal jobból. Nem igaz ez. Másképp kell, hogy gondolkodjatok rólam. De itt meg se dicséri Pétert. Máténál ugyanebben a jelenetben azt olvassuk, hogy azt mondja Péternek, hogy boldog vagy Simon, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ezt ki neked, hanem az én mennyei atyám. Vagyis jóvá hagyja és gratulál Péternek, hogy eljutott erre a felismerésre. Itt nem mond ilyesmit. Azért mégis jóvá adja, mert ha sok hallaná, akkor tiltakoznia kellene ellene. De a jóváhagyás helyett egy óvást jelent ki. Azt mondja, hogy a lelkükre kötötte, hogy ne szóljanak erről senkinek. Hát ez furcsa. Ha felismertük, ha most már kölcsönösen ő is azt mondta, hogy helyesen gondolkodtok róla, hát akkor azt mondhatná, hogy most akkor mától kezdve hirdessétek ezt az emberek között. Nem mondjátok el. Még érdekesebb, hogy a görög szövegben, ez, hogy a lelkükre kötötte, ez egy kicsit keményebben hangzik. Majdnem úgy, ez a szó, ami ott a görögben szerepel, a mai evangéliumban háromszor is előfordul, mind a háromszor más és másképpen fordítja a fordító. Valami olyasmit jelent ez, majdnem, hogy ráförmett, hogy megparancsolt, intette, figyelmeztette, keményen, hogy jól van, rendben van, valóban én vagyok a Krisztus, de ezt el ne mondjátok, senkinek. Legalább egyelőre ne. Hogy mi mozgathatja Jézust, az nyilván az apostolok fejébe is szeget ütött. De érdekes, hogy nem kérdezik. Hogy, hát miért nem mondjuk el? Nem. Hanem csak elgondolkodnak rajta. És akkor Jézus mintegy, hogy magyarázatot szolgáljon, a következő jelenetben, lehet, hogy nem is rögtön ott, hanem egy-két nappal később, de még ennek a beszélgetésnek a folytatásaképpen azt mondja, hogy elkezdi tanítani őket arra, hogy az emberfiának sokat kell majd szenvednie. És nem beteg lesz, nem valami külső baleset éri, elgázolja egy szekér vagy valami, hanem kérem szépen az emberek fordulnak ellene, megverik, elítélik, keresztre feszítik. És milyen érdekes ez, hogy ez akkor egy kicsit magyarázatul szolgál, hogy ne híreszteljétek el, hogy én vagyok a Krisztus. Mert akkor válik igazán tisztává, hogy mit jelent ez, hogy én vagyok a Messiás, hogy én vagyok a Krisztus, amikor már nem csak tanítóként, nem csak csodatevőként ismernek meg az emberek, hanem találkoznak az én tövis koszorús arcommal, vagy tekintetemmel, látnak engem a keresztre feszítve, megalázva, és így tovább. Itt kap értelmet az, hogy mit is jelent az, hogy én Messiás vagyok. És addig ezt ne híreszteljétek, mert félre érthetik. De milyen érdekes, hogy mikor Jézus erről beszél, akkor most meg Péter megint megszólal. És nem egy hitvallással fordul hozzá, hanem félre vonja, hogy ne a többiek előtt hangozzék ez el, és azt mondja neki, hogy rémeket lát. Ne beszéljeneket. Rémeket látsz. Fáradt vagy, ez történik, az történik. Hát ez lehetetlen, hogy ez igaz legyen. És milyen érdekes, hogy akkor Jézus, amikor Simon Pétertől ezt hallja, akkor Jézusból valami nagyon elemi indulat tör föl. És akkor odafordul a többiekhez is, hadd halljátok, hogy mit mondok most Péternek, és akkor Péternek valami nagyon súlyos dolgot mond. Megint azt mondja, itt hangzik el újra az a szó, amit az előbb említettem, az a görög szó. Először azt olvassuk itt, hogy Péter félre vonta, és szemrehányást tett neki. Ez a szemrehányást tett neki, ez ugyanaz a szó, amit előbb Jézussal kapcsolatban olvastunk. Tehát megint azt kellett mondani, hogy intette, figyelmeztette, keményen, rászólt, hogy ne beszélj ilyeneket. Hát ez lehetetlen. És amikor Péter rászól Jézusra, akkor Jézus hátrafordul, ránézett a tanítványaira, és azt mondja a szöveg, így korholta Pétert. Megint ugyanaz a szó, így szólt rá Péterre. Ha te ilyen keményen rám szólsz, hát én még keményebben rád szólok, hogy ne állj elő ezekkel a szavakkal, és ne tartóztass engem attól, hogy vállaljam azt a szerepet, amire az Atya küldött, hogy igenis meghalljak értetek, hogy igenis a szenvedésnek, a köpéseknek, az ostor csapásoknak a kínját és a terhét magamra vegyem. Rászól Péterre. És itt most mondja is, hogy hogyan szólt rá, egész megdöbbentő, majdnem olyan, mintha Jézusnak a szájából valami hallatlan, kemény szitkot hallanánk. Hát nem örülünk, hogyha egymás között valami kemény szóval illetjük egymást, és a szánkra csapunk, hogy jaj, ilyet nem illet volna mondani. És most Jézus, hát mit mond ennek a Péternek? Azt mondja, hogy távozz tőlem, sátán, mert nem az Isten eszejárása szerint gondolkodott, hanem emberi módon. Sátánnak nevezi Pétert. És nem mondja, hogy jaj, bocsánat. Itt maradt az evangéliumban, sátánnak nevezték Pétert. Azért nevezi sátánnak, mert Jézus maga is nehezen készül arra, hogy szenvedjen. És most Péter tartóztatná, de a sátán az, aki minden áron ugye akadályozni akarja Jézust abban, hogy betöltse, amire a küldetése szól. És talán benne is mindent fölhalmozhatja, hát nem is lesz olyan egyszerű az a szenvedés, és tartózkodj tőle, és kerüld el. De ha elkerülné, akkor kár lett volna megtestesülnie. Hát ez a sátán szavát mondja, akaratlanul is, de mégis a sátánnak a szószólója, amikor akadályozni akar engem abba, hogy az áldozatomat végbe vigyem. És megint érdekes a Biblia, hogy itt nem mondja meg, hogy ezután Péter mit csinált. Hát ugye azért elképzelhetjük, hogy ott van, és az előbb még ő vallotta meg, te vagy a Messiás, most meg valami óvaja Jézust ezektől a fekete, szomorú gondolatoktól, és Jézus meg azt mondja, hogy távozz tőlem, sátán. Hát akkor se csodálkoznánk, hogyha Péter erre sarkon fordul, és azt mondja, hogy akkor itt hagylak, ha így beszélsz velem. Hát nem ezt érdemelte. És elmenne, és azt mondaná, hogy hagylak a csodába, és csinál tovább. De nem ezt teszi. Azt se teszi, hogy mostan fölhorkan, és odafordul a többiekhez, hogy hát ti hogy gondolkodtok, és most akkor ti is győzzétek meg arról, hogy csak ugye a rémeket lát, és nekem van igazam. Ez a Péter alázattal elhallgat. A tanítványok egymás között is versengtek, hogy ki az első közülük, és eddig Péter volt a szószóló, aki a többiek nevében megszólal. Most a tanítványok előtt megszégyeníti őt. És akkor Hogy viseli ezt? Csöndben marad, ahogy a János evangéliumban olvassuk, hogy Uram, hová mennénk, az örök élet igéi nálad vannak. Hát ott marad. Hogy lesz ez? És nem kéri ki magának, és nem háborodik föl, hanem megtörve vagy elgondolkodva, hogy ezt is megérdemeltem, hogy ez a nagyszerű ember, akinek a szájából ilyen gorombaságot még nem hallottam, az ekkora erővel rám szól, és minősíti az én magatartásomat. Magába száll Péter. Lehet, hogy hetekbe telik, amire lassanként földolgozza ezt, amit fel kell dolgoznia. És akkor következik a harmadik jelenete ennek a mai evangéliumnak. Már nem csak a tanítványok között látjuk Jézust, azt mondja, hogy összehívta a népet és tanítványait, és így szólt hozzájuk. Ha valaki követni akar, tagadja meg magát, vegye föl a keresztjét és kövessen. Ki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. Aki kész elveszíteni, értem és az evangéliumért megtalálja. Ez is olyasmi, hogy olyan elgondolkodható nekünk, 20. századi embereknek. Nem csak, mi már megszoktuk azt, hogy Jézus szenvedett és a kereszt halálával váltott meg minket, aztán feltámadt. De Jézus azt mondja, hogy nekünk is nem csak bele kell törődnünk abba, hogy ő szenvedjen, hanem vállalnunk kell ennek a ránk eső részét. Ugyanazt a törvényt, amit ő vállalt, amikor emberré lett. Hogy a szenvedésből, a megaláztatásnak az elfogadásából fakad egy teljesebb élet. Fakad az Isten nagy megváltó szándékának a szolgálat és a beteljesedése. Aki a tanítványom akar lenni. Nem csak abba kell beletörődnie, hogy alkalomattán leteremtem, vagy váratlan dolgok érik őt az én részemről is, hanem abba, hogy igenis megmondom világosan, hogy tagadja meg magát. Persze mit jelent ez, hogy tagadja meg magát? Manapság sokszor beszélünk arról, hogy önmegvalósítás. És hogy az emberi életben sok mindenkinek sok tehetsége van, minden, az a dolgunk, hogy valósítsuk meg a tehetségeinket. Ez igaz, és ez így van. Az önmegtagadás nem azt jelenti, hogyha valaki azt veszi észre, hogy neki jó tehetsége van a zenéhez, akkor feláldozza ezt a tehetségét, és soha életében nem vesz furuját a kezébe, vagy nem hallga zenét, mert önmegtagadásban kell élni. Hát nem ezt jelenti. Ha valakinek tehetsége van a zenéhez, akkor muzsikáljon. Nem arról van szó, hogy az Isten örömét leli abba, hogy mi, ami jó bennünk, ami tehetség bennünk, azt megtagadjuk, vagy arról lemondjunk, vagy ha valakinek, mit tudom én, jó esze van, akkor ahelyett, hogy iskolába járna, meg tanulna, ahelyett elmegy bányásznak, és ugye egész életében ottan fejti a érceket. Nem azt jelenti. Mit jelent ez, hogy tagadja meg magát? megvilágítja a következő szó, hogy aki meg akarja menteni életét, elveszti azt, aki elveszti az életét, megtalálja. Mi az, hogy elveszíteni az életünket? És mi az, hogy meg akarja tartani az életét? Az életünknek ez az alapvető nagy, mondjuk, kísértése, hogy van bennünk egy ilyen az állatokéval rokon igény, hogy az életünket megmentsük, hogy bajba ne kerüljünk, hogy megússzuk a dolgokat a lehető legegyszerűbb erőfeszítéssel, hogyha nem muszáj, akkor ne kelljen dolgoznunk, hogy inkább lustálkodni szeretünk, mint valamit csinálni. Van bennünk egy ilyen ösztön, és ezt az Isten oltotta belénk, de az emberségünk ezen túl emel. A szeretetben. Hát igenis, nem arra születtünk, hogy ezt az ösztönt engedjük elburjánozni az életünkbe, amivel magunkat óvjuk. Hát persze, hogy az esztelen veszedelmektől óvnunk kell magunkat, de azért nem azért születtünk, hogy soha semmi baj ne érjen, hogy soha nehézségeket ne kelljen látnunk, és mindig megússzuk a dolgot, és mindig egyszerűbben másokra hárítsuk a bajt, és magunk meg sütkérezünk a napfényben. Nem erre születtünk, hanem arra, hogy bevessük magunkat. És igenis, a tehetségünket bontsuk ki, de ne önző módon arra, hogy magunkat megvédjük minden bajtól, hanem arra, hogy mindenkinek a javára legyünk. Életünket elveszíteni, az nem azt jelenti, hogy esztelen dolgokba eltékozoljuk az életünket, de azt jelenti, hogy nem óvjuk, hanem elhasználjuk. Hát nem arra való, hogy konzerváljuk magunkat, hanem arra, hogy elhasználjuk, jóra használjuk, ami bennünk van. És milyen érdekes azt mondja, hogy értem és az evangéliumért. Hogy lehet Jézusért elveszíteni az életünket? Hát őt ugye meg nem óvjuk már semmitől, ha elveszítjük is az életünket. Nem arról van szó, hogy ő neki használunk vele, hanem azt jelenti, hogy abban a szellemben, amit tőle tanulunk, bevetjük az életünket, és nem kíméljük az erőnket, nem kíméljük önmagunkat se, kockázatokat is vállalunk érte, azért, hogy az ő lelkületével tegyük a dolgunkat. És nem valami rendkívüli dolgot, hogy most kiállunk a piacra, és őróla beszélünk, ezért aztán majd lelőnek bennünket. Nem is lőnek le, csak legfeljebb megcsodálnak, hogy mit óbégat itt, ahelyett, hogy valami jót tenne, aminek értelme van. Nem úgy kell Krisztusért az életünket elveszíteni, hogy most azt mondjuk, hogy hát a hétköznapi dolgainkban nem is érte élünk, hanem egymásért, vagy akkor ki kell menni, és a piacon kell agitálni másokat erre-arra. Hanem tenni kell a hétköznapi dolgainkat igazi odaadással. Egy munkásnak komolyan kell venni a munkáját, nem csak azért, hogy prémiumot kapjon, hanem azért, hogy a másik ember számíthasson arra a munkára. Ha megígérte, hogy elmegy és megcsinálja az ablakát, akkor menjen el és csinálja meg. Akkor is, ha nehéz, akkor is, ha már álmos. Megígértem és elmegyek. Hát ez az, hogy elveszíti az életét. Apró cseprő dolgokba veszítjük el az életünket, de Krisztusért és az evangéliumért veszítjük el az életünket, ha a Krisztustól tanult módon az emberekért élünk. Nem azért, hogy az evangéliumot igazoljuk, hanem azért, hogy az embereknek örömére legyünk, hogy javára legyünk, azzal a tehetséggel, amit adott nekünk az Isten. Kedves testvéreim, ilyesmiről szól ez a mai evangélium. Nagyon sűrű, nagyon sok minden együtt van benne, és ilyen kihagyások is vannak benne, és ilyen nagy feszültségek, indulatok Krisztusban is, Péterben is, környezetében is. És nagyon-nagyon fontos ez, hogy újra meg újra visszatérjünk ehhez az evangéliumi jelenethez, és elgondolkodjunk azon, hogy mit is vár tőlünk az Isten. Hogy csak ugyan, mert minket is fenyeget, hogy azért óvatosak vagyunk, hogy azért csinyán bánunk azzal, hogy másokért éljünk, vagy kockáztassunk valamit. Ezek előtt, a dolgok előtt lelkiismeret furdalást kell tartanunk. Ne úgy gondolkodj, ne emberi módon gondolkodjunk, hanem az Isten eszejárása szerint, aki szeretetre teremtett minket, és nem önzésre, nem önmagunk óvására. Valami ilyesmi van itt, és akkor van az életünkön a megváltónak a jele, a keresztjének is, meg a föltámadásának is a jele, hogyha ezt a törvényt örömmel fogadjuk. És naponta megújuló szívvel számon kérjük magunktól azt, hogy ennek a nevében cselekedjünk. Nem ilyen vértanú pofával, hanem a mindennapos életnek az egyszerűségében, de valóságosan. Kedves testvéreim, az evangéliumot hallgatjuk, és a szentmisében eledelünket kapunk, támogatást, kegyelmi támogatást, hogy amit hallunk, meg is értsük, meg is szeressük, és úgy éljünk, és akkor áldás legyen az életünkön. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk testvéreim, hogy Jézus Krisztust követve szívesen vállaljuk mindennapi keresztjeinket.